Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked azt, hogy segítségül hívhatjuk a te nevedet, és tudjuk, hogy aki hozzád jön, azt te semmiképpen el nem veted. Így jövünk hozzád, tudva azt, hogy nélküle teljesen méltatlanok vagyunk, hát áldozatod nélkül teljesen elveszettek vagyunk, semmi reménységünk nem lehetne arra nézve, hogy a mennyei dicsőségbe kerülünk majd. Köszönjük neked azt, hogy eljöttél erre a földre, elvégezted a mi megváltásunkat, és nem csak meghaltál a mi bűneinkért, hanem feltámadtál a mi megigazolásunkért. És köszönjük neked, hogy aki az Atya Isten jobbján vagy, bennünket szólítgatsz és hívsz magadhoz, elkészítetted számunkra az utat az Atyához, hogy van lehetőségünk arra, hogy a mennybe kerüljünk. Köszönjük ezt az irgalmat, ezt a kegyelmet, amit megtapasztalhattunk, és köszönjük, hogy ezt is hirdethetjük. Köszönjük neked azt, hogy várhatjuk azt, hogy vissza fogsz majd térni hatalmas királyként a felhőkön, amikor minden térd meg fog hajolni előtted. Köszönjük, hogy mi már most meghajthatjuk a térdünket. Köszönjük, hogy felismerhetjük a te nagyságodat, dicsőségedet. Felismerhetjük a te kegyelmedet. Urunk, kérünk téged, hogy az erről szóló evangélium hadd szóljon ma is erővel és hatalommal. Mi pedig megnyitjuk a szívünket előtted. Jöjj és cselekedj velünk úgy, ahogy te jónak látod. Amen. Foglaltok helyet.
Köszönöm, Máté. Köszönöm, zenészek, énekesek. Jó látni mindenkit. Jó reggelt kívánok. Még van egy kis hely itt előre. Gyere, Pani. Igen, itt vannak helyek, 4-5 hely előre. Jó. Nagyon jó látni mindenkit ma reggel, jó látni, hogy vannak vendégeink is, újak, akik jöttek, jó messziről. El se tudjátok képzelni, hogy milyen messziről. A másik, a világnak a másik oldalról jöttek hozzánk ma többen, és úgy olyan nagy öröm van az én szívemben, hogy ők itt vannak. Tehát meggyűjtöttünk a második adventi gyertyát, és hogy lássátok, hogy mennyire gyönyörű szép, és ez az adventi koszorú, amit hasonlít egy karácsonyi fára, annyira szép hangulatot ad az egész kávézónak, nekünk karácsonyra felkészülve, köszönjük szépen Zsuzsi, nem látom a Zsuzsi, de Lajos, köszönjük szépen ezt a szép munkát nektek, hogy mi tudjunk ebben gyönyörködni. Az adventi szezon ugye azért van, hogy lelkileg tudjunk felkészülni karácsonyra, és ráhangolódni Jézusra. Ráhangolódni, ki az, aki eljön közénk. Az adventi szezon pontosan az ellentétje, ami zajlik a világban. Ugye azt, amit látjunk, hogy az emberek, mi is tudjunk ebben ide-oda rohanni. Olyan sok mindent el kell intézni, mielőtt megérkezik a nagy nap, mielőtt megérkezik karácsony. Mindent meg kell venni, csinálni, tenni, venni, és ez pontosan, amit nem akarunk csinálni, ugye? Nem akarjuk azt csinálni, hogy mindent megcsináljuk, megérkezik a karácsonya, mi is leülünk, és mint az afrikai mondás, megérkeztem, de a lelkem még nincs itt. Arra volt szó a múlt héten. Ezt nem akarunk csinálni. Akarunk lecsendesedni, ugye a lelkünk is, ugye? És az adventi 4 prédikációk erről szólnak, hogy inkább lassuljunk le. Lassuljunk le, és emlékeztetjük magunkat, hogy végülis miről szól ez az egész karácsony? Mi a lényege az egésznek? Mi a legfontosabb dolgok az életnek, a mi életünknek? Mik azok a legfontosabb dolgok Istennek? Olyan sok-sok mindent úgy tűnik, hogy azokat kellene csinálni. De mi az, amit igazán fontos az életünkben? Mi az, amit igazán lényeges? Mi az Istennek az értékei, és valójában ezek az én értékeim? Tehát a karácsony szezon bíztat minket, hogy merjünk föltenni ezek a kérdéseket magunknak. Miről szól ez az egész? Miről szól a karácsony? Tehát imádkozunk, menjünk az Úr elé, és kérjünk, hogy ő szóljon hozzánk. Csendesítse le a mi szívünket, és szóljon nekünk, hogy mi az, ami számára a legfontosabb. Hmm. Mennyi atyánk, köszönöm, hogy így hívhatjunk téged, mi mennyi atyánk. Isten, nagyon jól látsz minket és ismersz minket. Látod ezt az egész világot, hogy az emberek ide-oda rohangálunk, és mi is tudunk ebben beesni. És én nagyon kérlek, hogy ezen az adventi vasárnapon emlékeztess minket, hogy mi az, amit valójában kérsz tőlünk, hogy mi az, amit igazán fontos ebben az életben. Hol vannak az igazi értékek elrejtve? Kérünk, hogy készíts fel a mi szívünk, hogy amikor megérkezik a karácsony, hogy mi lelkünk is megérkezik, és tudjunk egész lényünkkel téged imádni, Úr Jézus Krisztus, aki eljöttél a világba, értünk. Így szólj hozzánk, szólj a népedhez. Úr Jézus Krisztus, te látod, hogy mennyire nagy szükségem van rád. Kérlek, hogy tölts be mindannyiunkat a szent lelkeddel, hogy tudjunk figyelni a de ígédre. Krisztus nevében. Amen. A karácsonyi történet az nem fikció. Nem fikció. Jézus nem egy mesefigura. Jézus Krisztus nem egy mitológiai hős. Sokan úgy gondolkoznak Jézusról, de a Biblia másképpen beszél Jézusról. Ő egy történelmi figura. Ő valójában eljött a világban. Az Isten valójában elküldte az ő egy szülött fiát. Jézus Krisztusról nagyon jól tudjunk, hogy hol született, és azt is tudjuk, hogy mikor született. Ugye Betlehemben, egy kis faluban, Izraelben született az Úr Jézus Krisztus. Azt is tudjuk, hogy kb. 2000 év ezelőtt. Nagyon jól tudjuk ezt pontosítani, hogy mikor és hol született. Azt is tudjuk, hogy ugye született egy jászolban, mint egy kis ded. Egy igazi jászolban, ahol igazi szalma volt. Igazi barmok, úgy mondják, állatok? Igen, tehát ott voltak állatok, szalma, igazi jászol volt. És mielőtt Jézus Krisztus megszületett, nagyon sok profécia elhangzott róla. Ezer év előtte, az ő születés előtte már tudták, hogy a Mesiás jönni fog, Dávid királytól fog származni. És Dávid is tudta, hogy az ő leszármazatja, az ő utódja lesz az ő ura. Tehát Dávid fia lesz Dávid király, és Dávid tisztában volt ezzel, hogy ki az, aki jönni fog, hogy Dávid király fogja őt imádni. Amikor belenézel a jászolban, akkor kit látsz? Egy aranyos kis baba, egy aranyos kis ded, vagy látod a királyok királya. Ézsiás proféta profétált róla 600 év, mielőtt eljött a világba. Az előtte olvastunk Ézsiás 95, olvastunk 5 és 6. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, az uralom az ő vállán lesz. És így fogják nevezni csodálatos, tanácsos, erős Isten, örökké való atya, békesség fejedelme. Az uralma növekedésének és a békének nem lesz vége Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja a törvénnyel és igazsággal mostantól fogva mindörökké. Igen. Ezek a csodálatos proféciák nem teljesedtek be Jézus életén, ugye? De Jézus felnőtt, ugye? Ő felnőtt egy kis vidéki faluban, az a neve a falu, hogy Názaret. Egy kicsi pici falu. Az apukája egy ács volt, és kb. 30 évesen elkezdett szolgálni. Magához vett 12 tanítványt, és elkezdett tanítani. Csodákat tett, rengeteg csodákat tett, rengetegen gyógyultak meg. Azt mondták, hogy lehet, hogy a fél ország meggyógyult, olyan sok csodákat tett. Lenyűgöző volt, amit tanított, amit mondott, de mégis sokan nem hittek benne. De Jézus Jézus Krisztus főleg azért jött, és az volt a célja, hogy az ő földi életének feláldozza magát. Az volt a fő célja, nem a tanítás, vagy a gyógyulások, hanem azért jött, hogy feláldozza magát. Értünk, és miattunk feláldozza magát, helyettünk, hogy ő legyen az engesztelő áldozat a mi bűnénkért. Jézus tudta, hogy az ő áldozatra nézve, az Isten megbocsássa a mi bűnénket. Jézus Krisztus tudta, hogy aki hisz én bennem, annak örök élete lesz. Tehát ez volt a lényeg, ez volt a küldetése. Jézus Krisztus azért jött. Ez a jó hír, ez a lényege. Tehát gyorsan eltelt az a három év, ahogy amikor Jézus Krisztus szolgált köztünk. Gondoljunk bele. Három év. Ennyi. Három év az elég volt, hogy felkavarja az egész világot, felkavarja az egész történelmet. És miután a keresztre feszítették, Jézus feltámadt a halálból, és mielőtt visszatért az atyához, elmondta a tanítványoknak, annak a kis csipet csapatnak, 11-en voltak, okay, ugye, mik a legfontosabb dolgok? Tehát mielőtt visszatért az atyához, az utolsó szavai, elmondta ennek a csipet csapatnak, hogy mi a legfontosabb dolog, és elmondta nekik az ő víziót és az ő tervét. És Jézus biztatta őket, hogy legyetek forradalmárok. Legyetek forradalmárok. Szeretett aktivisták. Az legyetek. Bátorította őket, hogy menjenek és változtassanak az egész világot. Ez volt az ő küldetése. Elküldte őket az egész világba. És Jézus Krisztus, mint a történelem igazi és egyetlen hős, az Isten fia, az utolsó szavaival elmondta nekünk, hogy mire figyeljünk. Az utolsó vers, a Máté evangélium, az utolsó három vers összefoglalja a tanítványoknak, és összefoglalja nekünk, hogy mik azok a radikális prioritások Jézus Krisztusnak. Számára mi a legfontosabb dolgok az életnek? Mi a legfontosabb dolgok? Mi az ő értékrend? Hogy néz ki? Tehát Jézus összefoglalta az ő radikális tervét három rövid versben, és ezek az utolsó versek a Máté evangéliumban. Emlékeztek, a múlt héten erről bevezettük, hogy a 17. versben az előtte való vers, amikor a tanítványok először meglátták Jézus Krisztus a feltámadás után, akkor valamit csinálták, ami soha nem csinálták, amikor Jézussal voltak három éven keresztül. Mi az, amit csinálták? Látták Jézus Krisztus, és leborulták, és imádták Jézus. Ugye a kapcsolat Jézus Krisztussal megváltozott, de nagyon radikálisan megváltozott. És Jézus mit csinált, amikor leboroltak és imádták őt? Jézus azon odalépett, és elmondta nekik, hogy küldetés adok nektek. Tehát elkezdődött egy bizonyos életritmust, amiről beszéltük a múlt héten. Először imádjuk az Úr Jézus Krisztus, és akkor utána küldetést kapunk, és képviseljünk őt. Jézus hív minket, hogy először imádjunk őt, hogy újra és újra lássuk őt, hogy a lelkünk, a szívünkkel töltekezzünk, és felfrissüljünk az ő jelenlétében, ugyan? Tudván, hogy ő az én megváltom. Ő a királyok királya, és ő az, aki engem szeret. Hív minket, hogy töltekezzünk az ő jelenlétében. Szükségünk van, hogy újra és újra megerősödünk. Újra és újra lássunk őt. Nem véletlen, hogy a keresztény kalendárium vasárnap az első nap a hétnek, ugye? Az a ritmus az életnek, hogy először imádjunk, és utána dolgozunk, nem fordítva. Először kegyelmet kapunk, Isten megbocsájt, felfrissít minket, találkozunk Jézus Krisztusnak, és akkor ő kiküld minket. Ez az élet ritmus, és ez, ami mi átélünk hétről hétre. Vasárnap imádjunk őt, és most menjünk. Nem cselekszünk, hogy üdvösséget kapunk, de hogy is üdvösséget kaptunk, és most cselekszünk. akkor hogy hangzik ez a nagy küldetés, ez a pár utolsó vers, ahogy Máté befejezi az ő evangéliumát. Nézzünk meg a nagy küldetés, Máté 28. fejezet, 18. vers és 19. vers. Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el, tehát tegyetek tanítvánnyá minden népét. Tehát Jézusnak teljhatalom van. Teljhatalom van Jézusnak az egész világ fölött. És mivel minden hatalom menjen és földön az övé, Jézus arra hív minket, hogy tegyünk tanítvánnyá minden népét a világon. Tehát Jézus elindított egy világhálót. Jézus az elképzelése az, hogy az ő országa el fog terjedni az egész világ körül, mint egy multinacionális cég. Ugye? Jézus nem gondolkozik, mint egy kis vidéki, sikeres boltocska, amit esetleg fölköltözik a fővárosba, és ott is ilyen népszerű lesz a fővárosban, dehogy is. Jézus az ő tervében van egy világhódító intézmény, ami meghódítja az egész világot. Jézus menjen és földön uralkodik mindenek felett, és akarja, hogy az ő ország mindenhol terjedjen. Jézus azért így nagyban gondolkodik, mert övé az egész világ, ugye? Neki van hatalom mindenek fölött. Szeretnék mutatni egy másik képet arról az aranyos kis dedről, aki a jászolban van. Tehát miután Jézus Krisztus felnőtt, miután feltámadt a halálból, és miután visszakerült az atyához, akkor nézzük meg egy másik képet, a Biblia hogy írja le Jézus Krisztus, hogy néz ki most a kis ded. Jelenések könyvében első fejezetében azt olvasunk, hogy János kapott egy látomást, és János ezt mondja. Megfordultam, hogy lássam, milyen hang szólt hozzám, és amikor megfordultam, 7 arany gyertyatartót láttam, és a gyertyatartók között az ember fiához hasonlót, hosszú palásba volt öltözve, mellén aranyövvel körülvezve. A feje és a haja fehér volt, mint a hófehér gyapjú. Szeme, mint a tűz lángja. A lába hasonló volt a kemencében ízó aranyércehez. Hangja olyan, mint a nagy vizek zúgása. Jobb kezében 7 csillagot tartott. A szájából 2 élő éles kard jött ki, és tekintette olyan volt, mint amikor a nap teljes erejével ragyog. Amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott. Ő rám tette a jobbját, és így szólt. Ne félj, én vagyok az első és az utolsó, és az élő halott voltam, de ime, élek örökken örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. Tehát János ezt lát, hogy milyen volt Jézus valójában, és leesett, mint egy halott. Emlékeztet minket a múlt héten, amikor a katonák látták az angyalok, ők is, mint a halottak, amikor látták. Tehát félelmetes, ugye, hogy Jézusról olvasunk itt, és amikor ő sétál a 7 gyülekezet között. Jézusnak szívügye a gyülekezetek, nagyon fontos neki a gyülekezet. És amikor János meglátta őt, másképpen tekintett rá. Másképpen, mint az úrvacsoránál, amikor János hátradőlt és ledőlt Jézus mellkasán. Ugye? Most látja az Úr Jézus Krisztus, és elájul, mert annyira nagy félelem van benne. De Jézus ezek a versekben sétál a gyülekezetek között, és úgy beszél hozzájuk, mint egy hadvezér, mint egy katonatiszt, amikor beszél ezek a gyülekezetekhez, a gyülekezet vezetőkhez. És folyamatosan bíztatja őket, hogy legyetek bátrak. Egy harcban vagyunk, egy háborúban vagyunk, Sátán ellen, a gonoszság körülvesz titeket. Legyetek bátrak, és harcoljatok, szeressétek egymást, és szeressétek az igazságot. Tehát Jézus, akinek minden hatalom van, ő az, aki most ezt a nagy küldetést ad nekünk. És az ő nagy küldetésnek van három része. Nézzük meg ezt a három részét akkor. Az első, hogy már mondtam, tegyétek tanítvánnyá minden népét. Most ez mit jelent? Ez mit jelent? Hát mindenki, aki hit Jézus Krisztusban, úgy hívták, hogy tanítványok. És később, amikor sokan lettek, rengetegen követték az Úr Jézus Krisztus, akkor jóval később Antiókiában, az Apcselkönyvben azt olvasunk, hogy ott először hívták a tanítványok, hogy keresztények. Tehát a tanítvány szó az egyenlő, hogy keresztény. Az, aki hisz az Úr Jézus Krisztusban, aki hívő, az, amit jelent tanítványnak lenni. Akkor Jézus mire hív minket? Mit kellene csinálnunk? Hát Jézus küld minket, hogy hirdessük az evangéliumot, osztjuk az evangéliumot az egész világon, hogy mindenki, minden nép hallja az evangéliumot, hogy sokan megtérjenek, és keresztényé váljanak. Ez az első és fő része ennek a nagy küldetésnek. Mennyire radikális ez? Gondoljunk bele. Ebben a posztmodern világban, amiben élünk, ahol a tolerancia a fő érv, a fő érték a legtöbb embernek. Azért a tolerancia, mert a legtöbb ember hisz, hogy minden relatív, hogy nincs igazság, minden vallás, amiben hiszel, az egyenlő. Senki nem tudja az igazságot. Amikor valakit akarjuk megtéríteni, ez a világ legnagyobb bűn. Az egyen, hogy ez a büszkeség, ez a lenézés, hogy valaki azt gondolja, hogy az én vallásom az igazi és az egyetlen. Olyan, mintha egy rasszista lennél, lenézel a többieket. Ebben a világban ez egy nagyon, nagyon botrányos dolog. De Jézus nem volt politikai korrekt. Azt mondta magáról, hogy ő az egyetlen út, és ő az egyetlen igazság, ami vezet az Atyához, és arra hív minket, hogy legyünk bátrak, és merjünk beszélni másokkal az evangéliumról, akik még nem ismerik Jézus Krisztust. Akkor ez büszkeség és lenézés? Ha Jézus Krisztus valójában az egyetlen megoldás az emberiségnek, ha valójában olyan, mint ő az egyetlen gyógyszer egy pandémiában, és nekünk van ez a gyógyszer, akkor ez nem büszkeség, hanem pontosan az ellentét, a legnagyobb szeretet, ha én elmegyek valakinek, valakihez, és odaadom ezt a gyógyszer, ami az egyetlen esélye, hogy túlélje ezt a pandémiát. Jézus arra hív minket, hogy ezzel a szeretettel menjünk, és merjünk bátran beszélni róla. De nem büszkeség, ez szeretet. Jézus ezt a küldetést adott mindannyiunknak. Merjünk bátran továbbadni azt a szeretetet, amit kaptunk tőle. A szomszédunknak, a kollégáknak, a barátainknak, akivel csak találkozunk. Mondjuk el neki, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Mondjuk azoknak, akik a világnak a másik oldalán is vannak. Küldetésünk van. Mi a másik része ennek a küldetésnek? A 19. versben folytatjuk. Azt mondja, miután azt mondta, hogy tegyétek tanítványa minden népét, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek nevében. Most ez mit jelent? Ez mit jelent? El tudom képzelni, amikor Jézus Krisztus elmondta a tanítványnak, hogy keresztel meg őket, az egyik tanítvány esetleg felszólalt, hogy Jézus mit mondott? Mit mondott? Mit jelent megkeresztelni valakit? El tudom képzelni, hogy ez megtörtént, mert Jézus velük volt 3 éven keresztül, és soha nem beszélt erről, hogy menjetek és kereszteljétek valakit. Ez egy új fogalom volt nekik. Nem is tudták, hogy most miről van itt szó. De most Jézus azt mondta, ez a második helyén van. Ez nem egy kis mellékes tanítás, ez a második hely, ez nagyon-nagyon fontos, hogy ezt csináljátok meg. Tehát a tanítványok biztos nem értették, hogy miről van itt szó. Tehát hasonló volt a helyzet, amikor Amikor Jézus Krisztus Máté 16-ban beszélt a tanítványokkal, akkor is azt mondta, hogy én felépítem az én egyházamat. És el tudom képzelni, hogy ott is valamelyik tanítvány felszólalt, mit mondod Jézus? Azt mondja, hogy építkezni fog. Mit? Hát azt mondja, fel fog építeni egy házat. Hol fog építkezni Jézus? Hát nem mondta, hogy hol fogok építkezni. Most csak egy kicsit poénkodok, de ott is mi? Egyház. Jézus nem beszélt egyházról. A tanítványok fogalmuk nem volt, hogy egyház, az mit? Annyit tudták, hogy a zsidók voltak az Isten népe. Nem tudták, hogy mi ez a fogalom, hogy egyház. Most ugye csak poénkodok itt, de nagyon fontos. Jézus bedob ezek az új fogalmak, és a tanítványok nem értették, hogy miről van itt szó. Tehát Jézus mit akar jelezni ezzel a fél mondattal, hogy kereszteld meg őket? Az Atya, Fiú és Szentlélek nevében. Bocs, ez megint egy új fogalom. Jézus soha nem tanított nekik a Szent Háromság Istenről. Most Atya, Fiú, Szentlélek, ez is egy új dolog volt a tanítványoknak. Utolsó pillanatban, mielőtt visszatér az Atyához, a legfontosabb dolgok mond nekik. Tehát a kereszteld meg őket, ugye, ami a részenek, a nagy küldetésnek azért fontos, és azért van a második helyén, mert arra szól, hogy miután hirdettük az evangéliumot, valaki megtért, ugye valaki elhitte az evangéliumot, akkor az a valaki keresztényé válik, és most Jézus arra hív minket, hogy tedd rá a pecsétje rá, hogy a Szent Háromság Istenhez tartozik. Ez a külső jel, hogy ő most a Szent Háromság Istennek a gyermeke. Az ő népéhez tartozik. Tehát a vízkeresség a külső pecsétje annak, hogy valaki lelkileg újjászületett, a Szentlélek benne lakozik. A pecsétje annak, hogy Krisztus, az ő megváltó, Krisztushoz tartozik, és az Atya, Isten lett az ő Atya. A vízkeresség egy szimbólum, hogy valaki tartozik Krisztus testéhez. Igen, de még testéhez. Hát kettő. Kettő Krisztus testé van? Igen. Krisztus teste, mint egyház, amit azt jelenti, hogy mindenki, aki hívő, tartozik a Krisztus testéhez, és Krisztus teste, mint gyülekezet. Tehát Krisztusban lenni azt jelenti, hogy nem csak kapcsolatba kerültem Jézussal, hanem kapcsolatba kerültem az ő népével, és olyan vagyok én, mint egy szem, vagy egy fül, vagy egy láb, vagy egy kéz. Tehát Krisztus testének, mint gyülekezet, ahol szükségünk van egymásra, ahol együtt lélegzünk, együtt mozgunk, bekapcsolódunk a Krisztus testéhez. De Jézus Krisztus nem csak azért jött, hogy megváltson egyéni embereket, hogy esetleg, amikor látunk egy keresztény egy kocsiban, és tudjunk, hogy ott van egy halacska, matrica a kocsiján, hogy integessük neki, és mosolygunk. Hello, szia! Nem azért jött, hogy egyéni embereket megváltson, azért jött, hogy felépítse az ő egyházat. És Jézus Krisztus mindig gyülekezetekben gondolkozik, amit látunk a Jelenések könyvében. Hogy Jézusnak a szíve csücske a gyülekezetek. Szívügye neki. Amit azt jelenti, hogy az Isten látható népenek formája van. Amit a világ lát, és amit a világ lát, az most nem a zsidók. Ők voltak a látható Isten népe az Ószövetségben. De most a gyülekezet átvette azt a szerepet, ami Izraelnek adatott az Ószövetségben. Most az Isten népe látszik a világban, formája gyülekezetekben. Gyülekezetekben. Tehát kereszteld meg őket, egy ilyen rövid kifejezés, egy rövidítés annak, hogy a gyülekezet áll az ő misszió világhódító tervében a középpontjában. Ez a második rész az egésznek. Jézusnak nincsen B-terv. Miután valaki megtér, akkor Jézus azon kapcsolódjon be egy gyülekezetben, mint egy testtag. Az első világháborúban a németek körbevették a briteket, és a német katonatiszt kérte, hogy a britek adják fel. That game over. legyőztünk titeget. De a brit katonatiszt elküldte a válasza, és annyit mondott ennek a német katonatisztnek, az, hogy de ha nem tenné is, ez volt az ő válasza. Leírta, elküldte. De ha nem tenné is. És a német katonatiszt teljesen megértette, hogy miről van itt szó. Az a fél mondat az elég volt, hogy a német katonatiszt megértette, hogy ezek a britek soha nem fogják feladni ezt a harcot. Most mit jelent ez a kis rövid mondacska? Honnan vette? A német tiszt honnan tudta, hogy miről szól? Azért, mert ezek az emberek ismerték a Bibliát. És ez a katonatiszt, amikor a Dániel könyvében van, és megfenyegették Dánielt és az ő három barátját, ha nem hódolnak le, akkor bedobják őket a tüzes kemencében. És Dániel ezt mondja, Dániel 3.18. De ha nem tenné is, tudd meg, ó király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük, és nem hódolunk az aranyszobor előtt, amelyet felállítottál. Igen, erről van szó, egy fél mondat, és az elég, hogy értjük, hogy miről van itt szó. Jézusnak a második mondata, ennek a radikális küldetés az, hogy a gyülekezetek legyenek a középpontban. És ez a radikális üzenet megint szembe megy a világgal, a nyugati társadalommal, ahol az emberek ugye a szabadsága és a függetlensége a fő érték, ugye? Senki ne szóljon bele az én életemben, senki ne erőltessen az ő vallását, vagy az ő elkölcsöt rám. Én úgy élem az életemet, ahogy én szeretnék. Szabad vagyok minden vallástól. De az évek során bebizonyosodott, hogy ez az értékrend nyugaton rengeteg magányos ember van. A magányossághoz vezetett, rengeteg csonka család van. Fontosabb lett a szabadság, mint a szeretet. Fontosabb a szabadság, mint a család. Fontosabb, mint a gyülekezet. A nyugati embernek alig van közösségi identitása. Sokkal szegényebbek vagyunk, mint a keleti emberek, akik közösségben gondolkoznak. Jézus elképzelése az, hogy az ő népe radikálisan éljen közösségben, mint egy nagy család. Egy nagy család, ahol szeretik egymást, ahol egymásra figyeljünk. Jézus nagyon komolyan gondolta ezt, amikor azt mondta, hogy a szeretet az a fő jele, hogy a világ meglátjon titeket, és tudja, hogy ti vagytok az én tanítványaim. Ugye János 13-ban, 34. vers. Ez lesz a jele a világnak, hogy ti szeretetek egymást, hogy ti vagytok az én tanítványaim. Ez egy nagyon fontos jel, a szeretet köztünk. Most, hogy néz ki az a folyamat sarokkör gyülekezetben nálunk, amikor valaki bekapcsolódik egy gyülekezetben. Ne beszéljük most elvekről. Ez hogy néz ki nálunk? Amikor valaki lassan úgy tekinti magáról, mint egy családi tag, és megkeresztelkedik, vagyis taggá válik. Azt mondom, hogy ez ezer kis lépésből áll. Gondoljunk bele, ez egy nagyon hosszú folyamat. Valaki először bejön a mi gyülekezetünkben, először belép a gyülekezetünkben, sok mindenre figyel, és nagyon sok minden nagyon-nagyon fura neki. Hát hogyne? Nagyon fura. De sok hatás érinti őt. Figyel mindenre, hallja az evangéliumot, és lassan kezd megérteni, hogy miről szól ez az egész. Kezd kapisgálni Jézus tanítását, kezd megérteni az evangéliumot, hogy Jézus a világ megváltója. És örül annak, hogy mások foglalkoznak vele. Ezek az emberek szeretik egymást, és szeretnek engem. Foglalkoznak esetleg a gyermekeimmel, tanítják őket. Kezdnek ismerkedni az énekeket, és kezdnek a szívükben imádni Isten. Nagyon sok hatás érinti őket, ezer hatás érinti őket, és érdeklődnek iránt a gyülekezetnek. Hogy ezek az emberek nem ítélkeznek fölöttem, elfogadnak engem. Érdekes számára, hogy hány ember itt csinál valamit, és besegít. Először fura az egész, de lassan ugye az evangélium miatt kezd normálisan nézni. És egyszer csak azon kezd gondolkozni, hogy én jó érzem magamat itt, ebben a gyülekezetben. És én is szeretnék adni, és nem csak kapni. Én is szeretnék, mint ez a többi száz ember, akit csinálom, én is szeretnék bekapcsolódni ebben az egészben. Nem akarok outsidernek lenni többet. El tudom képzelni magamat, hogy én ide tartozok. Szívesen részt veszek egy kis csoportban, és mélyülök el ezek a kapcsolatokban. Tehát Jézus hív minket, hogy éljünk közösségben egymással, hogy elkötelezünk magunkat egymásnak. Tehát radikális dolog tartozni egy gyülekezethez, mint egy nagy család, ami fel van építve, mint egy szervezet, hogy minél többen tudunk itt elférni. Ez a másik része Jézus nagy radikális küldetésnek, a gyülekezet. A gyülekezet. De bármilyen szép és fontos gyülekezethez tartozni, ez nem a végső cél. Jézus világhódító tervének. Ez csak egy eszköz volt. Jézus nagy küldetés három részből áll, és a harmadik rész, amit fogunk látni a 20. versben, a képzés és a tanítás, hogy felnövekedjünk a mi hitünkben. 20. vers, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én megparancsoltam nektek. Tehát a tanítás nem ugyanaz, mint az evangélium hirdetés. Tehát mi a cél ezzel a tanítással? Jézus elképzelése, hogy az ő népet nem csak passzívan jöjjön minden vasárnap és kapjon, hanem hogy adjanak és hogy szolgáljanak. De valaki tudjon szolgálni és másoknak adni, annak fel kell növekedni a feladathoz, ugye, amire Jézus hívott minket. Most hogy néz ki ez a lassú folyamat, hogy valaki megértse Jézus tanítását? Mikor valaki fölveszi az első székét, és arrébb teszi, akkor valami elindul az ő lelkében. Onnantól kezdve többé nem látja magát, mint egy vendég, hanem úgy kezd gondolkozni, hogy ez az én gyülekezetem. Én ide tartozok, számíthatok rám. Elindult ez az életritmus, amiről beszéltünk az előbb. Imádni Jézus, és tenni valamit. Ez az életritmusa, amit Jézus elindított bennünk, hogy a minél jobban imádom őt, minél jobban akarom őt szolgálni. Ő érinti az én szívemet, megértettem az evangéliumot, hogy ő a királyok királya, ő a világ megváltója, ő az, aki szeret engem. És amikor töltekezünk, akkor rögtön küld minket, hogy szolgáljunk őt. Azért mondom, hogy ez egy hosszú folyamat, mert Jézus folyamatosan tisztítja a motivációnkat. Nap mint nap, hétről hétre. Hogy hálából szolgáljunk őt, azok a talentumokkal, amit adott nekünk. Imádjunk őt, és megtisztuljunk mitől? A törvényeskedéstől, és a szabadosságtól, és tisztul a motivációnk. Nem azért teszünk, nem azért cselekszünk, hogy Isten jobban szeressen engem, nem azért teszünk valamit, hogy mások tiszteljenek, vagy hogy fontos vagyok, nem. Azért teszünk, azért cselekszünk, mert Isten engem szeret Krisztusban. Értékes vagyok neki. Megbocsátott az én bűneimet. Szeretve vagyok. Imádom Jézus, és emiatt hálából cselekszem. Megszabadít minket a szabadosságtól, hogy én hátradőlök, és nem akarok csinálni semmit, hanem tisztítja a motivációnk, hogy akarunk őt szolgálni. Boldogan, bátran és hálás szívvel. Ez a ritmus elindít minket, és így felnövekszünk Krisztusban. Az elmúlt hetekben annyira jó volt látni Ádit. Tudom, hogy Ádi itt van ma reggel. Itt van. És annyira jó látni őt, hogy az elmúlt hetekben körbenézett, hogyan tudok én bekapcsolódni a gyülekezetben. És körülnézett, és rengeteget tennivalója. Tennivaló van. És fogta Szilárd, és azt mondta, Szilárd, gyere! Függöny mögött nagy káosz van. Nem látjátok, hogy mi van ott. Mert a függöny takarja. De az Ádi és a Szilárd kitisztították az egészet két hét ezelőtt. És akkor Ádi körülnézett, mi más lenne itt csinálni, és elvitt engem a héten, és elmentük a metróba, és elintéztük a metrókártyát. Hallottad, Cserési Kati? Megvan a metrókártya. Végre. Mert az Ádi ebben segített. És akkor, figyelj, mi más lehet csinálni? És oda lépett a szilveszter szervezőkhez. Figyeljsek, rám bízhatok. Szívesen segítek ebben a szilveszter szervezésben. Erről szól az egész. Mert egy csomó ember van itt ebben a gyülekezetben, és ha kezdeném felsorolni 10-et vagy 20-at, akkor valaki rosszul fogja, kihagyod engem. Vagy felsorolom 50 embert, a Gábor, Dóri, a Cserisi, Kati és a... Mi olyan nagy öröm nekem az egész, amikor látok valakit, mint az Ádit, vagy a Dórit, vagy a Bozai Jurit, aki, vagy az Edit, Borbély Editet, aki szívből szolgálnak, és nem tekintenek magukat, mint egy outsider, hanem bekapcsoltak a gyülekezetben, és úgy tekintenek a gyülekezetre, hogy ez az én családom. És az úgy felemelegíti az én szívem, mert mindenki tesz, vesz, csinál, mert egy család vagyunk. Ide tartozunk, és olyan sokat tennivaló, úgy, mint egy családban. És annyira jó, amikor a Borbély Edit ki is mondja, hát ti vagytok az én családom. Erről szól. Ez az, amit jelent a sarokkő gyülekezethez tartozni. Jézus erre hív minket. A harmadik része annak a nagy küldetésnek a tanítás. Nem csak a motivációkról szól, hogy Jézus evangéliuma egyre jobban tisztítja a motivációnkat, hanem konkrét tanítás, képzést kapunk, hogy tudjunk szolgálni. Mit gondoltok? Mit csinálnánk, ha Isten úgy dönt, hogy még 100 embert ide küld a mi gyülekezetünkben? Mi lesz velünk? Vagy mi történik, ha Isten még 500 embert ide küld a mi gyülekezetünkben? Belefér ez a Jézusnak a világ hódító missziós tervében, hogy ide küld 500 embert? Tegyünk fel, van egy ébredés? Belefér, simán. És az megtörténik, mi lesz velünk? Nagyon nagy bajban vagyunk, ugye? Nagyon nagy baj. Mit fogunk mi csinálni? Szükségünk van egy csomó képzett embere, hogy sokan tudják tanítani a rengeteg gyereket. Ugye? Szükségünk van presbiterekre, diakonosokra. Szükségünk van emberekre, akik tudják levezetni egy kis csoportot. Rengeteg képzett ember van, aki tud másokat képezni és tanítani. Aki tud prédikálni. Aki azt mondja, oké, Robi, vállalom, plántáljunk egy másik gyülekezetet. Szükségünk van rengeteg ember, hogy felkészüljen, komoly képzés, tanítást kapjan, hogy tudjunk szaporodni. Ha a Jézusnak az egyház fog erősödni és terjedni, akkor az a fő feladat, hogy képezünk és tanítunk, és azért nagyon hálás vagyok a presbitereknek, hogy mindent megtesznek, hogy felszabadítson engem, hogy tudok prédikálni, hirdeni az evangéliumot, és tanítani, és építeni a gyülekezet. Ez a legfontosabb. Tehát ez volt, és ezzel befejezünk, ez volt a Jézus három rész az ő nagy küldetésének, ugye? Ez az ő értékrende. Számára ennél fontosabb dolog nincs a világban. Hogy ugye, hirdessük az evangéliumot, emberek megtérnek, új életre kelnek, beépülnek egy gyülekezetben, és felépülnek az ő hitükben, ki vannak képezve, hogy tudjanak szolgálni. Olyan egyszerű, nem? És ha elveszed csak az egyiket, akkor összeesik az egész. Jézus erre hív minket. Ez az ő nagy küldetése, és ezzel be is fejezzünk a Máté evangéliumot. Másfél évig benne voltunk. És így kicsúcsosodott az egész. De van egy mondat, az utolsó mondat, ami nem szabad ezt kihagyni. Jézus ezt a csodálatos ígéretet tett. És én veletek vagyok minden napon a világ végezeték. Igen, veletek, mint gyülekezet, és egyénileg. És karácsonykor ez nagyon jó esik. Karácsonykor talán a legjobb hallani ezt. Karácsonykor a legjobb magányosnak lenni, egyedülnek érezni magamat. És Jézus ezt megígéri nekünk. Én veled vagyok. veled vagyok, nem vagy egyedül. És én szeretnék biztatni mindenkit ebben a karácsonyban. Forduljunk Jézushoz, de forduljunk a testvérünkhez. Mert Jézus szívügye a gyülekezet. Hol van Jézus? Itt van köztünk. Sétál köztünk, mint a Jelenések könyvében. És Jézus a szívügye a sarokkő gyülekezet. Ha egyedül magányosnak érzed magad, Jézus azt mondja, hogy kapcsoljál be a gyülekezetben. Mert az én szeretetemet fogod érezni a testvéreken keresztül. Jézus hív minket karácsonykor, hogy gondoljunk végig, mik a legfontosabb, legértékesebb dolgok a világon, ne szaladjunk, hanem legyünk együtt, mint egy család, és imádjunk az Úr Jézus Krisztus, a kisded, aki ott van a jászolban, eljött ebbe a sötét világba, hogy megmentsen minket. Imádkozunk. Mennyi atyán, köszönjük, hogy 2000 év ezelőtt elküldted az egyszülött fiadat, hogy megmentsen, hogy megváltson minket. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy megszülettél ebben a világban. Az atyádra bíztad magadat, és nagyon jól tudtad, hogy mi lesz ennek a végének. Tudtad, amikor felnősz, hogy hamarosan letelik az a 3 év szolgálatot, és vége lesz az egésznek, és feláldozod magadat értünk. És köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy azok a proféciák, amit igazából nem láttunk, hogy azok beteljesedtek a de földi életen, hanem azóta beteljesedtek. És most te uralkodsz a mennyekben, az egész föld fölött, minden ország fölött, de vagy a királyok királya. Úr Jézus Krisztus, kérünk, de szent lelkeddel engedj, hogy lássunk téged. Nyisd ki a szemünket. Úr Jézus Krisztus, űz ki a sötétséget. Puhítsd meg a mi szívünket. Melegíts fel a mi szívünket a szent lelkeddel. Hogy értsük, hogy te vagy az egyetlen út és igazság ebben a világban. Hogy te az, aki valójában uralkodsz. Hogy a te szívügyed a mi közösségünk. És hogy hívsz minket egy szeretett közösségre. Hogy mint család, mint a gyermekeid, ahol te vagy a mi atyánk, és az Úr Jézus Krisztus a mi bátyánk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy ez mind megtetted értünk, és az a te vágyod, hogy mi fölnövekedjünk te benned. Hogy képzett emberek legyünk, hogy vigyünk tovább ezt a jó hírt másoknak. Könyörülj a de népeden, és Úr Jézus Krisztus, hiszünk, hogy mi nem csak elvekben beszélgetünk, hogy hát, ha esetleg lenne egy ébredés, de jó lenne, ha még ennyi ember jönne. Úr Jézus Krisztus, lep meg minket, a mi kicsi hitünkkel, hogy de kész vagy megváltoztatni Magyarországot, egész Budapestet, hogy rengetegen kezdnek járni gyülekezetben, rengeteg kezdnek megérteni az evangéliumot, rengeteg kezdenek megtérni. Úr Jézus Krisztus, engedj, hogy mi, a mi generációnk lássunk ezt az ébredést, ami hiszünk, amit csak te tudod küldeni nekünk. Kérünk, így áld meg minket ezen a karácsony ébredéssel a mi szívünkben, hogy téged tudunk imádni. Segíts minket ebben, Krisztus, és a te nevedben imádkoztunk. Amen.